hanem megérik. Évekkel előre tudják ők azt már, s nagy furfanggal mesterkedik ki a módjait a kivitelnek. Tímárnál megvolt érve a gondolat. Egész rendszerrel fogott hozzá. Amint a zord napok beálltak a Balaton vidékén, hazament Komáromba. Minden ember, aki először találkozott vele, azzal fogadta, hogy mennyire magához jött, milyen jó színben van. És Tímár jó kedvet is mutatott hozzá. Csak Tímea szemei vették észre arcán azt a rejtegetett mély elhatározást, csak Tímea kérdezé tőle aggódva, mi bajod, férjem? Nagy betegsége óta csupa gyöngétség volt iránta a nő, Mihályt csak sietteté ez a gyöngétség az éles kés hegye felé. Minden öngyilkosság őrültség, s minden őrültségben van valami, ami elárulja magát. Sok ember tudja már, hogy ő őrült, az öngyilkos is tudja azt mind. Takargatni akarja a titkát, hogy meg ne tudják. Éppen azzal árulja el. Fölteszi magában, hogy okos dolgokat fog beszélni, hogy meg ne tudja senki, hogy ő bolond. De azok az okos beszédek mind nincsenek rendes helyen és időben alkalmazva, s felköltik a gyanút. Túlságos jó kedvet mutat, vigad, tréfál, de vígsága oly aggasztó, oly rendkívüli, hogy aki látja, borzadva mondja magában. Ez vesztit érzi. Úgy csinálta ki Tímár, hogy nem fog az itthon végbe menni. Megírta végrendeletét. Minden vagyonát Tímeának és a szegényeknek hagyta. És még oly gyöngétséggel és előrelátó furfanggal bírt, hogy egy külön alapítványt tett, mely arra való volt, hogyha Tímea az ő holta után férjhez fog menni, s ha Tímea utódai egykor szegénységre jutnának, az alapítványból 1000 forint évdíj legyen számukra biztosítva. És azután ez volt a terve. Amint az évszak engedi, el fog utazni, híresztelés szerint Egyiptomba, voltaképpen pedig a Senki szigetére. Ott akar meghalni. Ha Noémit is rábírhatja, hogy halljon meg vele, akkor ketten együtt. Ó, Noémi bizonyosan rá fog arra állni, hiszen mit csinálna ezen a világon Mihály nélkül? Mit ér ez az egész világ már így, ahogy van? Mind a ketten oda, Dódi mellé. A telet hol Komáromban, hol Győrben, hol Bécsben töltötte Tímár. Mindenütt terhére volt a világ. A búkórban szenvedő embernek legnagyobb szerencsétlensége az, hogy mindenki arcáról azt véli leolvasni, hogy az most ezt gondolja magában. Ni, egy búkóros ember. Észreveszi minden ismerőse arcán és szavain, hogy valami változást sejtenek ő rajta magán. Hallja, hogy csuttognak a háta mögött, hogy integetnek titkos jelekkel, mikor valahol megjelen, hogy remegnek tőle az asszonyok, hogy iparkodnak nyugalmat erőltetni a férfiak. S aztán megtörténik vele, hogy szórakozottságában olyan dolgokat tesz, mond, amik lelke bomlottságáról tanúskodnak, nevetséges dolgokat, s bosszantja végtelenül, hogy miért nem nevetnek hát azon az emberek. Már félnek nevetni. Pedig hiszen ne féljenek tőle. Még nincsen annyira, hogy felugorjék a helyéből, s a paprikát a szemközt ülők szeme közé szórja. Ám bár valóban egyszer-egyszer előveszik olyan forma vágyak, hogy mikor például Fabula János uram meglátogatja, s mint egyházi vicekurátor komoly dolgokról kezd el perorálni előtte, mereven állva, mintha nyársat nyelt volna, olyankor úgy csiklandja valami Tímárt, alig bír a vágynak ellenállni, hogy a két kezét hirtelen a vicekurátor úr vállára téve, annak a fején keresztül ugorjék. Volt a tekintetében valami, amitől az ember háta végig borzongott. Ezzel a tekintettel találkozott Atali is. Gyakran, midőn szemközt ültek a családi asztalnál, Tímár szemei folyvást Atali arcára és termetére voltak éhezve. Az ilyen kedélybeteg emberek tekintete úgy ki tudja fejezni az éhszomjat a női vájak iránt. S Atali rendkívüli szépség volt. Igazi Ariadne nyak és kebel. Mihály szemei e szép hófehér nyaktól meg nem tudtak válni, úgyhogy Atali nyugtalanítva érezi magát e kecseinek tett néma hódolat által. Igen. Mihály arra gondolt, hogy csak egyetlen egyszer lehetnél birtokomban te szép hófehér nyak, te bársony síma, gyönyörű kebel, hogy egy szorításával acélmarkomnak beléd folythatnám a lelket. Ez a vágya volt, mikor Atali bakkánsnői szép termetére bámult. Csak Tímea nem félt tőle. Tímea nem félt soha, mert nem volt semmije, amit féltsen. Tímár megunta végre a késedelmes tavaszt várni. Mi szüksége van a virágnyílásra annak, aki a fű gyökere alatt akar aludni? Elindulása napján nagy dáridót csapott. Összehít magához boldog-boldogtalant, akinek csak valaha hírét hallotta. Egész háza megtelt vendégekkel. A dínomdánom kezdete előtt azt mondá Fabula Jánosnak. Atyám fia az úrban, legyen itt mellettem, s majd ha reggel felé teljesen eláztam, s öntudaton kívül leszek, vitessen le a szekerembe, fektessenek az ülésbe, s aztán fogják be a lovakat, s hajtsanak el velem. Úgy akart öntudatlan eltávozni házától, szülővárosától. Aztán reggel valamennyi vendég ki erre, ki arra dűlt el. Fabula János uram is horkolt édesdeden, hátra szegett fejjel egy karszékben ülve, csak Tímár maga maradt elázatlan. A lélekkór úgy van a borral, mint Mitridát volt a méreggel. Nem tudja magát megölni vele. Csak magának kellett megindulnia, hogy szekerét fölkeresse és útra keljen. Fejében össze volt zavarva az élet és az álom, a képzelet és a mámor, az emlékezet és a hallucináció. Úgy tetszik, mintha egy alvó, fehér arcú szent fekhelye előtt állt volna meg. Úgy tetszik, mintha e fehér szobor ajkát megcsókolta volna, s a szobor e csókra sem ébredt volna fel. Talán csak mámor vagy képzelet volt az is. Azután az a jelenet is jött eléje, hogy egy sötét folyosón egy ajtó mögött egy szép mináde arc buján göndörített hajfürtökkel leskelődött elé. Olyan ragyogó szemei voltak. Piros ajkai közül tündökölt a gyöngyfogsor, amint az égő viasztekercset feje fölé tartás. Azt kérdezi a tántorgótól. Hová készül ön, uram? És erre ő ezt súgá a bűbájos tündér alak fülébe. Megyek Tímeából boldog nőt csinálni. Erre a tündérarc egyszerre medúza fővé torzult el, a göndör hajfürtök, jaj, hogy alakultak át kígyókká. Talán ez is csak hallucináció volt. Tímár csak délfelé ébredt fel szekerén, mikor új lovakat fogott be a gyors paraszt. Már akkor messze volt Komáromtól. Elhatározását mi sem változtatá meg. Késő éjjel érkezett meg az Aldunára, hol a halásztanyán az előre megrendelt csempészbárka várt reá. Még éjjel átkelt a szigetre. Egy gondolat kecsegtette. Hát, ha Noémi meghalt ez alatt. Miért ne tehette volna azt? Most milyen tehertől volna ő megszabadítva? A szörnyű rábeszéléstől. Ami az embernek kedvenc rögeszméje lesz, azt követeli a sorstól, hogy ne is lehessen másképp. Annak már úgy kell történni, ahogy ő gondolta. A fehér rózsabokor mellett már ezóta van egy másik rózsabokor, mely tavasszal pirosat fog virágzani. Az Noémi. Most még egy harmadik jön a kettő mellé. Az lesz sárga rózsa, az aranyember virága. Ezzel az ábrándal szállt ki a sziget partjára. Még éjjel volt, mikor megérkezett, a holdvilág sütött. A félben hagyott ház, mint egy kripta állt a fűvel benőtt téren. Ajtaja, ablakai be voltak takarva gyékénnyel, hogy hó, eső be ne verjen. Mihály sietett a kislak felé. Almira eléje jött, megnyalta a kezét, s nem ugotta meg, hanem megfogta a köpenye szárnyát, s oda vezette az ablakhoz. A kislak ablakán besütött a holdvilág. Mihály benézett. A szoba egészen világos volt. Láthatta jól, hogy csak egy ágy van a szobában, a másik hiányzik onnan. Azon az ágyon alszik Teréza. Úgy van, ahogy ő kigondolta. Noémi a rózsafa alatt van már. Így van az jól. Bezörgetett az ablakon. Én vagyok itt, Teréza. A hívásra előjött a nő a veranda alá. Egyedül alszik ön, Teréza, mondta neki Tímár. Egyedül. Noémi felment Dódihoz? Nem. Dódi jött le Noémihez. Tímár bámulva tekinte Teréza arcába. Erre a nő megfogta a kezét, s ravasz komolykodással elvezeti a ház háta mögé, hol a kislak másik szobájának ablaka volt. Ez a szoba is világos volt, éj mécs égett benne. Tímár benézett az ablakon, s a fehér ágyon látta Noémit feküdni, félkarjával egy kebléhes símuló, aranyhajú angyalfőt ölelve. Ki ez? Szólt Tímár egyszerre suttogással lenyomott kiáltó hangon. Teréza szeliden mosolygott. Hát nem látja ön? A kis Dódi visszakívánkozott hozzánk. Azt mondta, hogy jobb itt, mint az égben. Azt mondta az úrnak, neked úgyis sok angyalkád van, eresz vissza azokhoz, akiknek csak egy volt. S az úr visszabocsátá. Hogyan? Hát a régi történet. Egy szegény csempésznő ismét meghalt, a gyermeke árván maradt, s mi magunkhoz fogadtuk. Hát bánja ön azt? Tímárnak egész teste úgy reszketett, mintha forró lázban volna. Ne költse őket fel reggelig, mondta Teréza. A gyermeknek árt az, ha álmát félbeszakítják, s a gyermek létnek sok titka van, legyen ön türelemmel, nem de? Dehogy szólt Tímár, egy szót is. Elhajította süvegét, leveték köpenyét, felső kabátját, egy ingre vetkőzött, ingujjait felgyűrte karjairól. Teréza azt hitte róla, hogy megőrült. Hú, dehogy őrült meg! Oda rohant a diófából épített házhoz, letépte annak ajtajáról, ablakáról a gyékényt, előrántotta az asztalos műhelyét, odaszorítá a csavar közé a félben hagyott ajtódeszkáját, felvette a gyalut, s elkezdett dolgozni. Éppen hajnalodott. Noémi azt álmodta, hogy valaki az új házban asztalos munkát dolgozik, a gyalú harsog a kemény fadeszkán, s a jókedvű dolgozó danája hangzik pihenés közben. Az én babám kiskunyhója többet ér, mint Budavára. És mikor felnyitotta a szemeit, akkor is hangzott a gyalú harsogás és a dal.